Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rim Portré magazin. Egy vadonatúj formátum, ami remélhetően nagyon sokaknak fog tetszeni. A Rádiókafén péntek esténként vágott verzióban, és ezt követően pedig vágatlanul YouTube-on és a Spotify-on nézhető, illetve hallgatható. Egy vendéget hívok, aki szívemnek oly kedves, vagy érdekes, vagy különleges, és ő pedig hoz egy verset, és innentől fogva pedig meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni. A mai vendégem nem más, mint Nyári Krisztián, akit köszöntök sok szeretettel.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Nem kell bemutatni, író, irodalmár, celebritás, talán mondhatjuk ezt is. Sokan olvasunk és követünk téged különböző médiafelületeken is, és hát meg kell mondanom őszintén, hogy megleptél a választásoddal, amikor megkértelek, hogy küldj egy verset, hogy mivel fogsz ide érkezni hozzánk. Én nem tudom, talán az utolsó helyre tettem volna azt, amivel érkeztél, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni, illetve hogy mi volt az indítatásod, de akkor mondd el, légy szíves, hogy mi volt ez.
Hát olyat akartam hozni, ami kicsit meglepő, de azért mégis ismert szerző. Másrészt meg ilyen ezektől a Guinness típusú kérdésektől, hogy egyet válassza ki, vagy a 10 legjobbat, 5 legjobbat, attól mindig lebénulok, és akkor valami teljesen más lesz belőle. Én ezt a verset nagyon szeretem, hogy ráadásul ez nem is egy vers, hanem egy versnek a részlete. De egyébként akkor elmondom, hogy miken gondolkodtam még.
Jó, kíváncsi vagyok.
Például Váradi Szabolcson, aki ugye kortárs költőnk, és tegnap volt éppen 80 éves, és ő is esélyes volt. Gondolkodtam Kölcsein is, hogy mondjak egy egészen régit. Aha. Meg valami avantgárdon is, de aztán ezt választottam.
Érdekes, én az avantgárdra tippeltem volna elsőként. És gondolkoztam, hogy vajon miért pont ez, de még mindig nem árultuk el egyébként, hogy micsoda.
Nem, bizony.
Jó. És két verzióm volt. Az egyik az az, hogy éppen valamiből benne vagy, és lenéztél az asztalodra.
Ez kicsit túlzás, de gyűjtöm ezeket a számomra érdekes, fontos verseket egy fájba, és ezt nyitottam föl, és nem nagyon keresgéltem, hanem akkor azt mondtam.
Jó, valami oka ennek van. A második verzióm az volt, hogy talán úgy gondolkozol, mint mondjuk Szerb Antal, aki...
Jó lenne, csak nem tudom, mire gondolsz.
Hát arra gondolok, hogy ő a költőről, akit még mindig nem árultunk el, hogy kicsoda úgy nyilatkozott, hogy valahogy ő az ilyen irodalmi origó. Tehát, hogy minden onnan indul el, és oda tér vissza.
Ezt én is így gondolom egyébként. Tehát, hogy nagyon más lenne az egész magyar költészet, meg a magyar irodalom, hogyha ő nem lett volna, tök más.
Aha.
És az nem biztos, hogy rosszabb lenne, nem biztos, hogy jobb lenne, de hogy nagyon más, abban biztos vagyok.
Na, elő a formával.
Arany Jánostól hoztam egy vers részletet. Amikor volt néhány éve az arany évforduló, ugye 17-ben.
Igen.
Akkor...
A bicentenárium.
Igen, a születésének 200. évfordulója. Akkor hirdettünk egy olyan pályázatot, hogy ki tud egy ilyen játékos pályázatot meglepőbb vers részleteket találni aranynál, és meglepően sok meglepő részlet volt. Ugye azért, mert... De ismerik sokan a lírai költészetét, a kis epikáját, magyarul a balladákat. Valamennyire még ismerjük a nagy epikáját is, hát elsősorban a Toldit, de még talán a Buda halálát is. Uh-huh. De az igazi kincsesbánya az ezeknek a nagy epikai műveknek a kicsi titkos részleteiben van. Ugyanis ott van Arany lírájának egy olyan kincses bányája, aranybányája, hogy stílszerű legyek, amiről nagyon kevesen tudnak. Ő ebbe tette bele azt a lírát, amit egyébként nem mert megírni, vagy nem akart megírni, mert az ő programjában ez nem tartozott hozzá.
Igen, és én is pont ezért sokkolódtam ezen a választáson, mert arany szerintem úgy nagyon nem tudja lázba hozni az embert. Óriási formátum, és tényleg nem lehet megkerülni. De mondjuk egy kortárs Petőfihez képest, aki tényleg akár mondjuk lázba tudja hozni az embert, ő egy ilyen jó munkás ember nekem valahogy, aki...
Hát nekem nem, szerintem elképesztő nagy költészet, csak valóban ugyanúgy, ahogy Petőfire is aztán a kultusz rátelepült, aranyra is, és másként olvasunk egy ilyen szöveget, ha nem az van odaírva, hogy Arany János.
Ebben lehet valami.
De hát ez, igaz, ez igaz Petőfire is, meg sokakra. Én egyébként szoktam játszani azt ilyen rendhagyó irodalomórákon, gimnazistákkal, hogy levágjuk a neveket a versekről, és akkor azt mondom, mint a Tinderen, hogy húzza jobbra, ami jó vers, balra, ami rossz vers, és egészen jó ízléssel meg tudják állapítani, hogy mi a rossz, meg mi a jó, ameddig nincs odaírva, mert akkor a rossz a diverset, azt hajlamosak a jóba tenni.
Aha. Nagyon jó, hogy behoztad a gimnazistákat, mert pontosan arannyal kapcsolatban gondolom azt, hogy a mai Z generáció most már nehezen birkózik meg vele, tehát sokszor, nem tudom, sudoku rejtvénynek nézi az aranyverseket, vagy birkózik, inkább azt mondom, hogy birkózik ezekkel. Tehát a mai generáció, érted, ott van egy TikTok, ahol van 5 másodpercet, hogy megfogjál valakit, és aztán 1 percet, hogy elmond, amit akarsz. Ehhez képest mondjuk, pont akár mondjuk ez a vers részlet is, amivel érkeztél, egy olyan, amihez le kell lassulni. Ez nem az a világ már. És erről akartam veled beszélni.
Hát én azt hiszem, hogy ez alapvetően igaz, tehát hogy valószínűleg nagyon nehéz elolvasni a Toldi estéjét egy 16 évesnek. Ugyanakkor a balladáknál ez nincs így. Ott persze egy nyelvi korláton át kell esni, mert nem mai nyelven beszél arany. Na de hát az mindegyik egy thriller. Úgy van megszerkesztve, el vannak hallgatva részletek, neked kell összerakni a sztorit. Hát erre pedig nagyon van füle meg szeme ennek a generációnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy pont aranyt, azt lehet jól közelíteni ehhez a generációhoz.
A tartalom oldalról, és nem a nyelvi vagy formai
utána
oldalról.
Lehet beszélni a nyelvi részéről is, meg egy csomó mindenről, de hát ezek a történetek, és hava találták Bárci Benőt, hát benne vagyunk egy krimiben. Meg az összes, meg az Ágnes asszony. Tehát pont ilyen filmekkel van teli a Netflix.
Na, ezt akartam mondani, megfilmesítenék, akkor biztos, hogy másképp.
Hát egyébként mindenféle kísérlet, van, amikor megfilmesítik, készültek ebből filmetűdök, meg készültek például képregények, tehát csomó mindent lehet ezzel kezdeni, és azt hiszem, hogy ezzel jóval kevesebb problémája lehet a gimnazistáknak, mint egy 19. századi szerelmi lírával, mert azt az udvarló szöveget, azt már azon nem nagyon tudnak mit csinálni.
Hát jó, de...
De egy krimivel tudnak.
De az nem sokat változott. Igen, viszont a krimi se sokat változott. Ez mondjuk igaz.
Úgyhogy ezt pont ezt nem tartom nehéznek. Az nehéz ezeket a lírai részleteket, mint amit én is hoztam, de az arra jó, hogy az ember verseket olvas, mondjuk 19. századból magyart és külföldit, akkor azt találja, hogy valahogy a 19. század közepén elindul az európai modernitás, ott már Baudelaire van, meg Mallarmé van, és akkor nálunk meg még a nemzeti őseposzt írja arany. Hát olyan, mint a 200 év különbség lenne.
Igen.
Miközben ugyanez az arany pontosan tudja, hogy hogyan lehetne olyan költészetet csinálni, csak nem akar.
De miért nem akar?
Mert neki ez volt a programja, hogy megtalálni a hiányzó magyar őseposzt, ez részben egy eleve kudarcra ítélt vállalkozás volt. De olyan jó történeteket írt, igen, tehát, hogy na, azokból meg, hát a Buda halála az meg egy trónokharca, tehát abban nyugodtan lehetne, azt meg lehetne filmesíteni, aha, ha már. És ebben rejtette el olyan lírai leírásokat, ami hát már impressionista. Tehát ezek tök modern dolgok, és abból látszik, hogy ez a csávó tényleg bodlákkortársa.
De nem ön célú szerinted, ahogy ő dolgozik? Tehát mondjuk az én fejemben, hogy kortárs Petőfit mondjuk, azt mondom, hogy ő most egy mai punk zenekarnak a front embere, akkor ő egy, nem tudom, Kocsis Zoltán. Tehát...
Hát igen, és... Ez probléma. Hát tudod, van az a kicsit igazságtalan, de azért a mélyében mégis igazság magot tartalmazó állítása Babits Mihálynak, hogy Petőfi a nyárspolgár volt a zseni állarcában, arany pedig a zseni a nyárspolgár állarcában. Persze ez Babits önmagára is Adira értette. De
nem merte meg.
De mind a két esetben van benne igazság. Tehát, hogy az a kispolgári nyugalom, ami aranyt jellemezte, az nem egy ilyen költőváltás. Tehát őt nem képzeljük el a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, mint hogy Petőfi se volt ott, de aranyt még oda se képzeljük. És hogy emiatt olyan régiesnek, lassúnak, szöszmötölőnek tűnik, pedig hát amit a nyelvvel művelt, az senki más nem tudta, Petőfi se tudta, és hát nincs, onnantól kezdve a magyar költészet valahogy reagál aranyra, és egyébként Petőfire is, de ha akarom, akkor egy lábjegyzet Arany Jánoshoz, minden, ami utána, mert nincs Arany János nélkül. Olyan nincs, hogy valakire ne hatott volna.
Ez
az ő szavaival abszolút, írnak azóta is.
Ez abszolút így van. És, ez a nyelvművelés, ez mondjuk abból is látszik, valaki csinált ilyen statisztikát, teszem 60 ezer külön szócikket találtak nála, ami Petőfinél mondjuk 20 ezeret, ami önmagában semmit nem jelent, csak számomra mégis azt csugalja, hogy ő ez a, aki szeret rajta munkálkodni a szavakon, a szavak súlyán. Tehát ugye de az egész lényét valahogy, nem is tudom, valami hallgatag embernek, vagy hogy is mondták?
Hát ő, meg ő magáról is szerette ezt sugalni, hogy ő a tamburás öreg úr, meg hallgatag bácsi, meg ő már 50 éves korában bácsinak gondolta magát, öreg embernek látta, meg láttatta magát, persze beteg volt, meg, meg úgy is élt, mint egy öreg ember, de ez se véletlen, hogy ezt választja, hogy ő már valamint túl van. És hát közben meg akkor írja az Őszikéket, ami bizonyos értelemben a legfrissebb költészet volt abban a korban.
Te hogyan élted meg az ötvenet? Most, hogyha már szóba került ez, mert most voltál ugye nyáron?
Nyáron.
Én meg most leszek két hét múlva.
Tudom ajánlani, nincs vele baj.
Nincs vele baj?
Nincs. Hát érdekes módon én a 30-at éltem meg rosszul, mert
Fúlj meg a 40-et.
Én nekem a 40 az tök jó volt, a 30 az, akkor szembesülnöm kellett vele azzal, hogy hát most már tényleg egy felnőtt ember vagyok, nincs mese. És akkor azért az mégiscsak olyan szembenézés volt, de ezzel különösebb bajom nincsen.
Ne, én a 40-et éltem meg rosszul valahogy, a 30-at se. Most az 50-et egyáltalán nem érzem, hogy most történne valami. Lehet, hogy már túl vagyunk az élet közepi válságon.
Hát annyi, hogy az ember így elkezdi nézni a testi jeleket, hogy most hamarabb elfáradok, nem bírom úgy az éjszakázás, meg minden, de hát ez legyen a legnagyobb baj.
Aha, na jól van. Ez kis kurta kitérő, de egyébként szeretnék még rólad is beszélgetni ebben a műsorban. De térjünk vissza a versünkre, mert már beszélgetünk egy negyed órája lassan, és még nem hangzott el. Megkéretlek, hogy felolvasod, ha nálad van, de kinyomtattam én is.
Akkor elkérem, mert nekem a telefon.
Kell, mert
ebben hajlott korban, abszolút.
50 évesek tudják már, hogy mekkora betűvel kell nyomtatni.
Ez az utolsó magyar című teljesen ismeretlen elbeszélő költeményének egy darabja, de ilyeneket lehet bőven találni nála. Néhol a bérc ketté szakad, csekély víznek nagy utat ad, mélyen csak mintha rémlenék, felcsillan a sötét fenék. Néhutt a völgy ösvény nekül, jeges barlangba menekül, vagy vaskapuncsú szamlik át, hol tóba veszti önmagát. Sehol egy út, egy vadcsapás, csak az, mit a zuhatagás, hol a folyókő és porond lábnak veszélyes csalfapont. És mintha nem kik lábon járnak, hanem csupán szálló madárnak alkotva lenne itt a föld. Mindig ziláltabb arcot ölt. Itt tornyosul, ott megsüllyed, itt öble van, ott kidüllyed, széthányt idomtalan idom, mind össze-vissza heverő, ahány darab meg annyirom, vagy mintha az alkotó erő midőn hegyet gyúrt és rakott, elszórta volna az anyagot. 1858. Egyébként, amikor ezt ilyen van a Lyukasóra nevű játékos program, és akkor hoznak a játékosok verseket, és ki kell találni, ki írta, mikor írta. Ezt sose találják el, mindig későbbinek, tehát ilyen századfordulósnak. Veszik a néhány szó, hogy süllyed meg, ilyenekről gondolják, hogy ez valami szándékos archaizálás, de maga a vers az tényleg ebből látszik, hogy azért nagyon folyamatos átmenet van a 19. századi romantika meg a nyugat között. Tehát, hogy ez annak lehetne az előideje, a másiknak az utóideje, és közben meg ott volt, 1858-ban írt ilyeneket.
Ez a tájleírás igazából valahogy az Urálnak a vadregényességét
igen, de ilyen van a Buda halálában is, van a néhány, többen szokták ismerni a Honnan kicsi szellő kezdetű részlet, ami egy szellőről leírása, hogy hogy lesz a szellőből szélvihar. Ilyen, ez tényleg olyan, mint hogyha nem tudom, az angol kortársakat néznénk. Szóval, hogy tudott úgy írni, elméletileg ezek természetleíró dolgok, de hát közben pedig a nyelve, ahogy bánik, meg ahogy végig gondol egy ilyet, hogy egy kis rezdülésből hogyan lesz vihar, az önmagán túlmutató dolog, mint hogy itt is ennél a leírásnál nem csupán egy ilyen kavicsos, köves tájat látunk, hanem magát a természetet, amit nem lehet uralni.
Azt írja a végén, hogy hogy úgy van ez a természet ilyen véletlenszerűen összerakva, mint az alkotó erő, midőn hegyet gyúrt és rakott, elszórta volna az anyagot.
Igen. Hát és ebben van filozófia, hogy ez, ha teremtés is, akkor is olyan véletlenszerű, leesett ma a ter.
Igen, ez ütközik ki nekem itt a végén, hogy mintha a természetet úgy festené le, mint egy véletlenszerű esetlegességet, ami tele van rejtett kincsel, az képest az alkotás az egy tervezett folyamat, és mégis azt mondja, hogy ugyanolyan, mint egy alkotás.
Én ezeket nagyon szeretem nála, ezeket a részleteket, meg egyébként tök érdekes ilyen vadászat ezeket megtalálni, mert közben meg azért ezek a nagy epikai művek alapvetően történetek, és hát abban is elképesztő meló volt, ahogy ezeket összerakta, hogy elképzelte ezt a őshún, meg ősmagyar hiányzó legenda világot, vagy megteremtette egészen pontosan. De közben ezek nekem jobban tetszenek, vagy fontosabbak az ilyen oda szúrt, ilyen kis tulajdonképpen a története semmit oda nem adó, vagy hozzá nem tevő dolgok.
Ez jellemző rád, mint fogyasztóra?
Hogy?
Hogy inkább ezek a kis semminek tűnő fajsúlyos részletek vonzanak.
Igen, itt mondtad, hogy úgy olvasom ezek szerint Aranyt, mint Szerb Antal, azt nem tudom, de például, ahogy Szerb Antal összerakta a 100 vers című gyűjteményt, ott sem a legismertebb versek vannak, hanem ami neki fontos valamiért. Uh-huh. Lehet, hogy a költő ismer, de egy ismeretlen verse, vagy egy kevésbé ismert költőnek egy baromi jó verse, és én is hajlamos vagyok így kialakítani a magam irodalmi kánonát, hogy felfedezni dolgokat, vagy elfeledett költőkben megtalálni, hogy mi volt bennük az érdekes, és nem feltétlenül az, mint amit a saját korukban annak tartottak.
Van benned egy ilyen szándék, hogy tágítani egy kicsit ezt a költészeti teret, mert azért sokan kb. Azzal rendelkeznek, amit iskolában kaptak.
Hát igen, tulajdonképpen van, de hogy mondjam, ezt nem módszeresen csinálom, alapvetően magam miatt, mert engem ezek érdekelnek, de hazudnék, azt mondanám, hogy nincs. Ugye mondtam, hogy majdnem Kölcseit hoztam, de aztán mégse. Éppen most találtak meg egy Kölcsei verset, egy kéziraton, amit eddig nem ismertek.
Mesélj róla.
Nem tudok róla mesélni, mert ez még csak darabokban van meg most, mert ezt ő kisatírozta, és akkor most a satírozás alól
szegény
szedik ki. Hát így járnak ezek a költői hagyatékok. De Kölcsei költészetében az az érdekes, hogy teljesen más gondolnánk róla, nem ő írta volna a himnuszt. De hát ez egy annyira jelentős alkotása a magyar kultúrtörténetnek, meg a magyar identitásnak, meg mindennek, hogy teljesen kitakarja Kölcsei költészetét. Tehát neki nagyon fontos szerelmi költészete van, meg ilyen filozófiai költeményei. Némely verse az annyira modern, hogy nem szokták tudni meghatározni, hogy azt mondják, hogy jó esetben, hogy századforduló, tehát majdnem 100 évvel később született. De hát ezeket nem szoktuk tudni, mert hogy a himnusz mellett még a Huszt meg a Parainézis, ugye a középiskolai tananyagból még csak-csak felcsillan, de az összes többi nem. Miközben ő maga a himnusz című versét nem tartotta fontos alkotásai közé tartozónak. Ez utólag átírta a teljes életművet. Ja. Ugye ugyanaz az irodalom történész, aki még Kölcsei halála után megírta róla az első ilyen életrajzi jellegű eszét, Toldi Ferenc, az meg se említi a himnuszt, és aztán elég sokáig élt, és 50 év múlva már mindenki a himnuszt tekintette a főművének, úgyhogy átírta az egészet, és már abban is aztán a himnusz lesz Kölcsei főműve, mert a kultusz azért ezt eléggé alakítja. Mint amiről beszéltünk, hát, hogy Arany János verseit, azt az aranykultusz felől is olvassuk, nem tudunk kibújni alóla, mint ahogy aztán Petőfit is nagyon nehéz úgy olvasni, hogy ne a Petőfi életrajz felől olvassuk.
Most elmegyünk egy kis szünetre, de nem sokára jövök vissza Nyári Krisztiánnal.